Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt, Németország, Isten hozott a klubban. Ezt írta az ex-közösségi médián Orbán Viktor miniszterelnök arra reagálva, hogy a német szövetségi parlament alsóháza elfogadta a bevándorlási szabályok szigorításáról szóló határozatot. Az Infostart honlapja megjegyzi, hasonló szigorítások miatt Magyarországot az Európai Unió elítélte. A német előterjesztés szövegében az áll, hogy gyakorlati beutazási tilalmat vezetnek be olyan személyek számára, akik nem rendelkeznek érvényes beutazási okmányokkal, és nem esnek az Európai Unió szabad mozgás hatálya alá. A beadvány a végrehajtó döntés alapján kiutazásra kötelezett személyek őrizetbevételéről, valamint a német szövetségi rendőrség szerepének növeléséről is rendelkezik, ami a migránsok visszaszállítását illeti. A film egyszerre művészet és ipar is, a művészet szabad, de a filmipar fejlesztéséhez már szükség van az államra. Ezt mondta Orbán Viktor Fóton, a Nemzeti Filmintézet új stúdiókomplexumának megnyitóján. A miniszterelnök hangsúlyozta, a magyaroknak vérükben van a filmgyártás, az első némafilmek megjelenésekor és Hollywood születésénél is ott voltak. Meggyőződése szerint a kommunizmus alatt született filmek is jelentősen hozzájárultak a rezsim bukásához, ez a sodró lendület ugyanakkor megtört a rendszerváltoztatás után. Az utóbbi évek során mélypontra jutott magyar-amerikai kapcsolatrendszer újraépítése új mozgásteret ad a kormány politikájának is, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint a demokrata párti vezetés öntötte az olajat a tűzre az ukrajnai háború kapcsán, pedig csak Magyarországot 7500 milliárd forintnyi anyagi kár érte a háború és a szankciók miatt. A tárcavezető Rév Komáromban a Selye János Gimnázium bencés emlékévi ünnepségen beszélt. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2024 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakét, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal bővült, véget ért a technikai recesszió, emelte ki jelentésében a KSH. 2024-ben a gazdaság teljesítménye 0,6%-kal haladta meg az előző évit. Hazánk az eddig megjelent adatok alapján az Európai Unió középmezőnyéhez tartozik, hívta fel a figyelmet reagálásában a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton véleménye szerint fordulóponthoz érkeztünk, a belgazdaság helyreállt, a foglalkoztatottak száma továbbra is rekordmagas, közel 4 millió 700 ezeren dolgoznak, míg az inaktívak száma különösen alacsony. Novemberben a kivitel volumene 3,8%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól, a behozatalé 2,8%-kal meghaladta azt, közölte második becslés alapján a KSH. Az aktívum 819 millió eurót tett ki, az egyenleg 639 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. Az export kiigazított volumene 0,3%-kal elmaradt az októberitől, az importé 1,4%-kal bővült ugyanebben az időszakban. Újabb lépéseket tesz a gazdasági versenyhivatal az áremelkedések visszaszorítása érdekében. Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke felszólító levelet küldött több alapvető élelmiszerek termelőit és feldolgozóit tömörítő érdekképviseleti szervezethez. Emellett figyelemmel kísérik az egyes termékláncokban, például a tojás vagy tejtermékek esetében tapasztalható piaci folyamatokat, és indokolt esetben beavatkoznak. Kezdetét vette a hazai agrártámogatási rendszer legösszetettebb közvetlen támogatási konstrukciója, az agroökológiai program támogatásának kifizetése, jelentette be az Agrárminisztérium. Ezen jogcímre a Magyar Államkincstár 32 milliárd 700 millió forintot folyósított a gazdálkodók 2024. évi egységes kérelmei alapján. A lehetőség kezdete, azaz egy hónap alatt már több mint 2000-en igényelték a munkáshitelt, és több száz esetben a folyósítás is megkezdődött, tudatta a szakállamtitkár a Kossuth Rádióban. Varga Bajusz Veronika emlékeztetett, 4 millió forintos szabad felhasználású hitel kérhető ebben a formában. Az életmentés, a sürgősségi és az ügyeleti ellátás országszerte megbízható, közölte az Országos Mentőszolgálat. Tavaly 1.353.912 mentési esetet és 879.982 orvosi ügyeleti feladatot láttak el, miközben a mentőautók több mint 50 millió kilométert tettek meg. Végül az időjárásról, az éjszaka képződő köd, illetve rétegfelhőzet a legtöbb helyen holnap feloszlik, csapadék nem valószínű, legfeljebb keleten fordulhat elő gyenge eső, sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban mínusz 3 és plusz 2 fok között, napközben aztán 11-12 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wells tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Szívünk őszi levél, velünk játszik a szél, valakit szeretünk. Épp hogy megszületünk, utazunk, mindig nehéz, ha elköszönünk. Lobban és heves a tűz, máskor jégvirágokba menekül. Nem mindig rossz a világ, de ha elromlik az a mi hibánk, vigyázz ránk. Egyebet én nem.
mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, a mai adásban Szabó József, Miskolc diósgyőri plébánost hallják a cölibátusról.
Kedves rádióhallgatók, a mai Mit tegyek műsorban a papi cölibátusról szeretnék beszélni. Azért is fontosnak tartom ezt a témát, mert amikor arról beszélünk, hogy kevés a pap, egyre kevesebben válasszák, hogy fogadják el a papi hivatást, sok ember azzal várolja az egyházat, ez mind azért van, mert a papoknak nem lehet megházasodni. Ha a Szentatya vagy a felelősek megengedik, hogy a papok megházasodjanak, akkor sokkal több lenne a papi hivatás, és sokkal többen választanák, hogy papként szolgálják az Istent, és persze mellette a családjukat is. Utalnak sokszor a görög katolikus testvérekre, vagy az ökumenizmusban akár a református evangélikus lelkészekre, akik házasságban, családban élik meg a hivatásukat. Azonban, amikor a cölibátusról elmélkedünk, akkor látnunk kell ennek az ajándék és karizma jellegét. És mielőtt az elmélkedésemhez hozzákezdenék, először szeretnék egy-két alapdolgot lerakni, úgy, mint cölöpöt, amire majd szeretnék tovább építkezni. Az első dolog, hogy amikor nézünk valamilyen igazságot, persze mi az igazság sokszor relatívvá válik. Az igazságból indulok ki, és várom, hogy tapasztalattá váljon, vagy a tapasztalatból indulok ki, és ebből készítek valamilyen igazságot önmagam számára. Például mondhatná valaki azt, hogy a házasság krízisben van. Egyre kevesebben választják a papi hivatást, vagyis a papság, az egyház is egyfajta krízisben van. Vagyis megtapasztalnak az emberek valamit, és ebből vonnak le igazságot, hogy valami nem működik, valaminek az ideje lejárt. De ez a veszélyes kiinduló pont, az igazságot akkor kapjuk meg, ha az igazságból indulunk ki. És amikor az igazságról beszélek, én főleg az isteni igazságra alapozom, amit mondok, és az egyház tanítására, hogy a papság Jézus Krisztustól van, ő akarja. Ő akarta a papi tisztaságot, a cölibátus megélését is. Ezért lehet, hogy például a házasságot is most már egyre kevesebben élik meg úgy szentségi módon, vagy hűségben. Lehet, hogy egyre kevesebben választják a papi hivatást, de az igazságból kell kiindulnunk, és az igazságból kiindulva megvalósítani azt, hogy egyre jobban tapasztalattá váljon, hogy valóban megélhető a szentségi házasság, valóban lehet még ma is hűségben élni, valóban megélhető a papi hivatás, lehet papként teljes és boldog életet élni. Vagyis az igazságból kiindulva, és ebből tapasztalatot készíteni. A másik cölöp, amit leszeretnék verni még az elején, amikor az evangéliumi igazságokról elmélkedünk. Mindenkinek van valamilyen véleménye róla. De már a Szentírásban megjelenik az a fajta misztérium vagy ellentmondás, hogy sokszor az emberek nem fogják fel az igazságot, mert számukra ez ellentmondásos. Például az első korintusi levél első fejezetében, amikor Szent Pál apostol a kereszt botrányáról beszél, akkor azt írja, a keresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek balgaság ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, az Isten ereje. Nem megmutatta Isten, hogy a világ bölcsessége balgaság. Mivel a világ a maga bölcsességével nem ismerte fel Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett az Istennek, hogy balgaságnak látszó igehirdetéssel üdvözítse a hívőket. Vagyis a kereszt botránya a zsidók számára valóban botrány, a görögök számára pedig nevetséges dolog. Mi az, hogy az Istenek meghalnak? Mi az, hogy egy Isten keresztre lehet feszíteni, és ezt nem egy másik Isten teszi, hanem emberek? Nekünk azonban tudjuk, hogy a legnagyobb szeretetnek a jele. Jézus Krisztus a kereszten váltott meg minket. És ez egy rész csak az evangéliumból, a Szentírásból, hogy amikor az isteni igazságról elmékedünk, nem mindig annyira egyértelműnek az igazság mi voltja. Látnunk kell azt, hogy mit akar az Isten, és segítségül kell hívnunk a Szent Lelket, hogy felfogjuk annak az igazi mély lényegét. Szent Pál apostol a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének az első két versében ezt írja: testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Szent Pál apostol arra hív meg mindannyiunkat, hogy adjuk testünket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Vagy a Máté evangéliumának 19. fejezetében, a 10-12. versében erről olvashatunk, hogy Jézus a házasságról beszél, végén ezt mondják a tanítványok: ha így áll a dolog a férj és a feleség között, nem érdemes megházasodni. Erre Jézus így válaszolt: csak az fogja fel ezt, akinek megadatott. Van, aki azért képtelen a házasságra, mert úgy született. Van, akit az emberek tettek a házasságra alkalmatlanná. Végül van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról. Aki fel tudja, fogja fel. Jézus válasza a tanítványoknak a kételkedésére, és itt Jézus egyértelműen beszél arról, hogy van, aki vállalja az Isten országáért vállalt szüzességet. De mi is a cölibátusnak az igazi értelme? Van egy-két praktikus oldala is, igazából most nem is szeretnék erről beszélni, mert nem ez a lényeg, hanem főleg a lelki tartalma. Most felsorolásszerűen szeretném elmondani, hogy milyen gyümölcsei vannak a cölibátusnak. Az egyik ilyen gyümölcs a nagyobb fokú elevenség. A cölibátusról beszélnek, vagy elmékednek, vagy akár ilyen szakkönyvekben is használják sokszor ezt a kifejezést, hogy szublimálni. A szublimálás azt jelenti, hogy valamit a maga természetének megfelelően megélni, de mégis más szinten. Csak egy ellenpéldával szeretném megvilágítani, például a kompenzálni. Az is egy elhárító mechanizmus. Kompenzálni azt jelenti, valami hiányzik az életemből, valami nem működik, és azt más területen próbálom sokkal jobban elmélyíteni. Például valakit ért egy baleset, tolókocsihoz van kötve, nem tud mozogni, ezért például intellektuálisan túl teljesít, és nagyon szép eredményeket ér el. Az élet egy más területén kiugróan teljesít, mert valami nem működik az életében. A szublimálás nem ilyen, nem kompenzálás. Szublimálás azt jelenti, hogy a szexualitást megélem a maga lényegében, minden, ami a szexualitáshoz hozzátartozik, kivéve a genitalitást. Mi is a szexualitásnak a lényege? Amikor a szexualitásról beszélünk, azt látnunk kell, hogy a szexualitás nem önmagában a nemi életet jelenti, vagyis a genitalitást, hanem szexualitásnak az igazi értelme, hogy én férfiként vagyok ember, vagy egy nő, nőként éli meg az emberségét. Ez az egész személyiségét áthatja, mind a biológiai síkon, pszichés síkon, lelki síkon, nagyon sokféle kihatása van, az egész életet átjárja. Ez jár egy belső erővel, energiával. A szexualitásnak nagyon fontos gyümölcse az életadás. A szexualitás életet akar adni. A férfi atyaként. A családban úgy, hogy a genitalitás által, hogy gyermekeket nemz, és az persze fel is neveli és szereti. A papságban ez az atyaság más szinten valósul meg, de az életadás lényeges elem a cölibátus és a szexualitásnak a megélésében is. Vagyis a cölibátus nem a szexualitásnak a félretolását jelenti, az már nagy baj lenne, hanem megélése, de más módon. A lényeget a szemem előtt tartom, de más módon. Vagyis az első nagyon fontos része az életet adni, az életre szeretni, másokért élni, valakit kísérni, segíteni a növekedésben. A családban is megvan, hogy a biológiai növekedésben, de persze ott is fontos az erkölcsi, a hitbeli növekedés, ami a gyermek minden szintjét érinti. A papságban egy egyház községét, emberekért, a rám bízottakért élni, nekik életet adni. Az életadáshoz hozzátartozik persze, hogy embereket vezetni, tanítani, értük élni, kiszolgáltatni a szentségeket, ahol már az Isten ad nekik életet, de fontos a papnak a közreműködése ebben az életadásban. Ez nagyon sok színű az életadás, de nagyon fontos, hogy életet adni. A szexualitásnak az igazi lényege. És szorosan ehhez kapcsolódik, hogy másokat szeretni. Amikor valaki jól éli meg a szexualitást, akár a házasságban, ott abból mindenképpen új élet születik. És ezt az életet tovább éltetik, vagyis közösen szeretik a gyermeket. A házasságban fontos, hogy a férfi és a nő, vagyis a férj és a feleség kölcsönösen szeressék egymást, és ezt osszák meg. Először a gyermekeikkel, szüleikkel, és mindazokkal, akik rájuk vannak bízva. A papságban megint rendkívül fontos, hogy szeretni másokért élni. Önmagunkat feláldozni azért, hogy másokat tudjunk szeretni, és hogy másoknak élete legyen. Vagyis atyának lenni, szeretni és életet adni. A családban ott a genitalitás, vagyis a nemiség, ahol a biológiailag is gyermeknek adnak életet, a papságban pedig lelki módon, de persze van sok fizikai része is ennek, akkor másokért küzdeni, építkezni, nagyon sokféle aspektusa van az atyaságnak, de mindenképpen másokért élni és életet adni. Ezt nevezzük szublimálásnak, amikor az eredeti irány marad. Nem valami más teszek helyette, marad a szexualitásnak az igazi iránya és célja, de ezt én speciális módon élem meg a papságban, és ebből kimarad a genitalitás. De a szexualitás a maga teljes ajándékával és erejével igenis ott kell, hogy legyen a papnak az életében. Mert van, aki ezt így nevezi a szexualitást, mint isteni tűz, óriási belső energia, amit ha az ember jól használ fel, akkor egy nagyfokú belső elevenséghez vezet. A szexualitás abban is segít, hogy valaki jobban oda tudja adni az életét másokért. Amikor valaki ezt a belső erőt önmagában tartja és jól éli meg, akkor ez valóban szeretett energiává válik. Megint egy ellenpéldával szeretném úgy megvilágítani, vagy körbejárni ezt a témát. Megint a házasságból indulok ki. Sajnos egyre kevesebben akarnak házasságot kötni. Egyre jobban elterjedt a nemi szabadosság. Vagyis, hogy mindenkinek joga van, és sokszor már erkölcsi határok nélkül úgymond kielégülni. Megélni ezt a szexuális örömet, úgy is, hogy nem házasodott meg, úgy is, hogy nem születik gyermek, vagyis a gyönyört önmagáért. Mi ennek a következménye? Az ember elveszíti bizonyos szempontból ezt a benső energiáját. Ahhoz szoktam hasonlítani, amikor van egy kondenzátor, egy elektrolit kondenzátor, ami fel van töltve, és az testre zárjuk, rövidre zárjuk, akkor az kisül. Elveszti a belső töltését. És például, aki már házasság előtt megéli a szexualitást, nagyon sok ilyen példát láttam, tulajdonképpen ő már kielégült, a gyerekkel csak baj van, elköteleződni nem akar, és egyfajta belső vágy megszűnt afelé, hogy ő most házasságot kössön, vágyódjon a felesége után, akarjon gyermekeknek életet adni, hanem mivel meg tudja élni külön a szexualitást, és sokszor önző módon, ezért már ezekre nincs szükség. Megszűnik ez a belső tűz, mert kielégült. És a kielégültség a sokszor egyfajta lustasággal is jár. A cölibátusnak megint nagyon szép gyümölcse a felelősségvállalás. És itt konkrétan emberi közösségekért, konkrét emberekért, nem csak úgy általánosságban az egész emberi nemért, konkrét emberekért felelősséget vállalni, hogy én értük élek, őket szeretem, és őket elvezetem az Istenhez. És itt megint előjön az atyaságnak a gondolata. A következő, talán manapság nagyon sokat beszélünk a kötődésről, hogy mennyire meghatározza az életünket, a kapcsolatainkat, hogy hogyan kötődünk, vagy milyen kötődési mintákat hozunk gyermekkorból. Amikor a cölibátusról beszélünk, itt az alapvető kötődés az az Istenhez szól. Az Istenhez kötődöm. Persze nagyon fontos, és hangsúlyozza II. János Pál pápa, hogy a papi cölibátus nem élhető meg mély emberi szeretet kapcsolatok sokasága nélkül. Ezért fontos az ilyen irányú kötődések is, de az alapvető kötődés az Istenhez való. És a cölibátusnak a lényege osztatlan szívvel szeretné szolgálni az Istent. És ezt csak úgy lehet megélni, hogyha a pap nagyon figyel és nagyon komolyan veszi a lelki életet, az imádságot, szentségimádást, magát a szentmisét, a zsolozsmai imádságot, és persze a lelkieknek nagyon szép virágos kertje van, nagyon sokféle eszköz, amit a papnak különösen is kell élnie, sőt a lelkiélet mesterévé kell válnia, egyrészt önmaga miatt, hogy az Istennel mély kötődésben éljen, másrészt azért is, mert az a profilja, hogy a lelkiélet mestereként másokat Istenhez vezesse. Maga a szexuális energia, ez a belső tűz abban is segít, hogy önmagunk termékenységének és kreativitásának a megélésében előre tudjunk lépni. Önmagunk termékenysége azt jelenti, hogy nagyfokú találóképesség, belső kreativitás. Amikor tele vagyok erővel, energiával, ötletekkel, merek kockáztatni. Ahhoz, hogy valaki ki tudjon lépni önmagából, merjen kockáztatni, új ötletekkel előjönni. A szeretetnek nagyon sokféle formája van, és hogy ebben tudjon előre haladni és valóban élni. Szinte egy pulzálni, lüktetni. Olyan az egész élet, ami tele van energiával, ahhoz kell ez a belső, isteni tűz, amit most szexualitásnak nevezünk. Megint ellenpélda, persze sok oka van, de a mai világban láthatjuk, hogy nagyon sok ember, de házasságban élők is, úgy magukba roskadnak, mikor depresszió, mikor nem, de sokszor ezek a rossz hangulat, melankólia, hangulat, betegségek vagy csak zavarok, de mintha sokszor eltűnne a tűz, az öröm, az életkedv, a kreativitás, emberek gyorsan megsértődnek, akkor már ki sem engesztelődnek, én már tudom milyen a világ, és ez a belső erő pedig segít abban, hogy tudjak előre menni, tudjak kísérletezni. Olyan vagyok, mint aki előre megy, mint a bozótban vágja a növényeket, és hívja az embereket, nem pedig megáll és önmagát sajnáltatja. És hát lényeges elem a cölibátusnak, hogy az Istennel való kapcsolatunkat szeretni átjárni elevenséggel és erővel, szeretettel és vitalitással. És az Istennel való kapcsolat nem csak imák elmondása, nem egy ilyen merev valamilyen kapcsolat, hogy elmondok valamit, hanem abban van elevenség. A szexualitásra amúgy is jellemző, hogyha biztonságban van, az elevenség, a játékosság, az életadás, nagyon nagy kreativitás van benne. Egy dél-amerikai szeminárium spirituálisan mondta, a cölibátus ajándék. Ez az ajándék nem kevesebb, mint Krisztus szeretete, amely megragadja és birtokba veszi a kiválasztottat. Aki ennek következtetében sürgetést érez arra, hogy teljesen szabaddá váljon és válaszoljon a hívásra. A cölibátus önmagában nem a felszenteltség lényege, inkább szerető válasz, melyet az Úrral való kapcsolatban élünk meg, aki előbb szeretett minket. Ez az a mélységes valóság, melynek konkrét jel a cölibátus, amely az elhívott személy naponta megélt válasza. Eddig az idézet, és amikor erről elmélkedünk, megint talán a kedves rádió hallgatóban különböző gondolatok előjöhetnek. Például ilyen, hogy nagyon szép, de kiéli ezt meg, meg ezt megélni lehetetlen, meg szépet mondani könnyű, és valóban így van, szépet mondani sokkal könnyebb, mint megélni. Azonban vissza szeretnék térni az első gondolatra. De a házasságra, az életszentségre vonatkozóan, de a papságra is, hiszünk-e az igazságban és abban, hogy Jézus igazmondó? És az igazságot akarjuk-e a valóságra alkalmazni, vagy tapasztaltunk valamit, hallottunk híreket, és abból indulunk ki, és abból szűrünk le igazságot? Vagyis látunk botrányokat, bajokat, hát nem megy senkinek, akkor nem lesz ebből semmi, vagyis nem érdemes megtenni. Jézusnak a válasza, hogy akármilyen nehézségek is vannak a világban, akarjunk szentek lenni, és az ő kegyelmével lehetséges. Akarjunk a házasságban is szenté válni, és az ő kegyelmével lehetséges. Akarjunk a papságban, a cölibátusban szenté válni, és az ő kegyelmével lehetséges. Ami a cölibátushoz is hozzátartozik, de minden ember lelkéletéhez, amit olvashatunk a Zsoltárosban, örömödet az Úrban keresd, ő majd teljesíti szíved vágyait. Az Úrban való öröm, az Úrban való szabadság alapja a szexualitás megélésének, és annak, hogy valaki oda tudja adni az életét az Istennek, úgy a házasságban, és úgy a papságban is. Második János Pál pápa írja, a papnevelésről szól apostoli buzdításában, a szüzességben és a cölibátusban a papok osztatlan szívvel egyedül Istennek szentelik magukat. Az egyház mindig nagy tiszteletben tartotta ezt a mennyek országáért vállalt teljes megtartóztatást, mint a szeretet jelét és ösztönzőjét, és mint a lelki termékenység különös forrását a világban. A szüzességben és a cölibátusban eredeti jelentését őrzi a tisztaság, azaz az emberi nemiség, melyet úgy élnek meg, mint a közösség szeretetének és a személyek közötti odaadásnak hiteles megnyilvánulását és értékes szolgálatát. A tisztaság jelentése még a szüzességben is megmarad, mely valóságá teszi éppen a házasságról való lemondás által a test jegyesi jelenlétét. A Jézus Krisztussal és az egyházzal megért közösségben és a nekik szóló személyes odaadásban. Eddig az idézet, a mai korban, főleg itt Európában láthatjuk, hogy a szexualitásnak milyen világias kultusza van. Akár a reklámokban sok mindent magával a szexualitással, ezekkel a vágyakkal próbálnak reklámozni, eladni. Vagyis megszűnt a tabu téma jellege, és nagyon sok embert ezáltal kísértésbe visznek. Ezért a mai korban nem feladni kell ezt a harcot, hogy igenis lehet tisztaságban élni, életszentségben, házasságban, vagy cölibátusban, a papságban, hanem jobban előjön a cölibátusnak a prófétai szerepe is. A prófétai szerep itt azt jelenti, hogy tanúságot tenni arról, hogy lehet teljes életet élni tisztaságban és szüzességben. De ugyanígy a házas pároknak is megtenni ezt a tanúságtételt, hogy lehet hűségben és házasságban, valamennyire más jelent, de mégis tisztaságban megélni a szent házasságot. Amikor olyan sokan nem hisznek ebbe, olyan sokan bűnbe esnek, és sok ember élet tönkre is megy, vagy kiiség ebben. Ezért különösen prófita jelentése van akár a cölibátusnak. És én azt hiszem, hogy ha valamikor szükség volt a cölibátusra, az pontosan ez a kor, pontosan a prófétai szerep miatt. És ezért tartja az egyház annyira fontosnak, hogy emberek osztatlan szívvel szolgálják az Istent. A boldog kalkuttai Terézanya azt írja, a papnak hirdetnie kell Krisztust, és nem tudja hirdetni, ha a szíve nincs tele Istennel, és Isten szeretet. Ez az, amit hallgatnia kell Isten hangjának szívének csendjében, mert csak is akkor szívének teljességéből tudja hirdetni Isten igéjét. És azt is írja boldog kalkuttai Teréz anya, hogy ahogyan Mária helyet készített az ő tisztasága által a méhében Jézusnak, a papnak is így kell előkészíteni az életét, hogy be tudja fogadni Jézus Krisztust. Azért, hogy befogadva, utána tudja az embereknek őt nyújtani, nem kevesebbet, mint az élő Istent. És ezek nem csak szép képek, hanem ezek kihívások. És azt gondolom, hogy a mai fiataloknak talán sokkal nehezebb elköteleződni a tisztaság mellett, mert a közeg, ami körülveszi őket, nem erről szól. Nem is tartja értéknek, vagy sokszor az ilyen fiatalokat ki is nevetik, vagy nem értik azt, hogy hogy lehet így élni. És persze, amikor láthatjuk, hogy akik élik ezt a szexualitást, ők meg sokszor túlzásba viszik, vagy rosszul élik meg, bűnben élik meg, és sokszor kiégetik az életüket. Ezért Jézus ma is hív meg fiatalokat, ma is hív meg embereket a papságra, és azt akarja, hogy teljesen osztatlan szívvel neki szenteljék magukat. Míg valaki erre eljut, ez is egy út, ami feszültséggel is jár, növekedéssel, itt szembe kell nézni valakinek a saját életével, még a lelki sebeivel is, mert a fájdalmak, azok nagy kísértések arra, hogy az ember valahol kompenzáljon és bűnbe essen, érzelmileg éretté válni, mély emberi kapcsolatot kialakítani, mély ima életet élni, vagyis egy komoly kihívás is, hogy valaki minél egészségesebb, teljesebb életet éljen, és úgy jusson el a tisztaságnak a megélésére, úgy, mint karizmának az elfogadására, és úgy, mint az egyháznak az ajándékára. Ezért II. János Pál pápa úgy is ír róla, mint karizma és az egyháznak egy rendkívül is nagyon szép ajándéka. És nem olyan dologról, vagy nem úgy ír róla, mint amit ki kell bírni. Ezért fontos, hogy valóban tudjunk imádkozni, és megérteni a Szentléleknek a hívását. Különösen azoknak, akiket Jézus a papságra hív, és akiket nem is hívjuk, meg tudjanak imádkozni másokért, meg tudjanak bátorítani, és ne lebeszéljék róla, hogy merjél vállalni, mert a mai világban prófétákra van szükség, akik az életükkel tesznek tanúságot, hogy lehet a papságban teljes boldog életet élni, lehet másokért élni, önmagamnak meghalva, és ebben érem az igazi teljességet és az igazi mély örömöt.
Kedves hallgatóink, a papi cölibátusról Szabó József Miskolc diósgyőri plébánost hallották. A műsort Tikovics Ernő szerkesztette. Elhangzott adásunkat pénteken 14 óra 5 perctől megismételjük.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Illésné Angyal Dorottyával beszélgetek, aki számomra példaértékként szolgál, mindennapi hitéletét olyan mélyen tudja megélni, hogy szerintem mindenki meríteni tud a lelkesedéséből. Kedves Dóra, ha mesélnél a rádióhallgatóknak, hogy honnan meríted a mindennapokban a hitéletedet, ami ugye a rohanó világunkban amúgy is minden nap egy hajsza az idővel, halad az ember, siet, teszi a mindennapi teendőket, és te ennek ellenére csodálatosan bele tudod építeni a hitéletet a hétköznapjaidban is.
Először is kisgyerekkoromban a dédvimám tanított meg imádkozni, vele olvastuk a Bibliát. Minden reggel és este hálás vagyok érte. Ahogyan növekedtem, Az imádság egyre kevesebb lett az életemben, majd amikor felnőttem, férjhez mentem, megszülettek a gyerekeim, jöttek a gondok és a problémák. Persze ezek mellett nagyon sok jó is történt velünk, de mindig voltak olyan kérdések, amiket nehezen értettem meg. Sokfelé keresgéltem, próbáltam megtapasztalni különféle világi dolgokat, és mindezek mellett persze a gyerekeimet próbáltam a katolikus hitre nevelni. Jártunk templomba, voltak első áldozók, bérmálkozók, tehát így kitartottam a hitben, csak nem volt olyan mély az ima életem, mint most.
Azt mondjuk el a kedves rádió hallgatóknak, hogy 3 csodálatos gyermeket nevelsz, és fiatalkorod ellenére már 2-szeres nagymama vagy, és mindenkit szépen terelgetsz a hit felé vezető úton.
Igen, próbálkozom ezért a mai napig a gyerekeket is számon kérni a heti szentmisére járásról, vagy a 17 éves fiam lakik még itt velünk, ővele a mai napig reggel este imádkozunk, egy héten egyszer rózsafűzért mondunk, és hát jár hetente 3-szor szentmisére velem, havonta gyón és havonta szentségimádáson is részt vesz.
Ez a fiataloknál is példaértékű a mai világban, és szívből gratulálok, hogy ezt így el tudtad érni, és meg tudja tartani a fiad.
Hát igen, nem mondom, hogy ez mindig szó nélkül megy, de azért a nagy többségében szívesen eljön velem, és együtt eltöltött értékes perceknek gondoljuk ezt az időt. A 2 kis unokám, ők most lesznek 2 évesek. Szoktunk a Jóistenről beszélni, és ismerik is őt, és imádkozunk velük mindig, ha együtt vagyunk. Főleg vasárnap az ebéd előtt közös imába elmondjuk a Jóistennek, megköszönjük, amit adott nekünk.
Ez fantasztikus, hogy már ilyen kiskorokban ilyen szépen tudjátok nevelni őket, és hogy ez már most kialakul náluk a kisvilágokban.
Nagyon fontosnak tartom, van egy 31 éves fiam és egy 28 éves lányom még a 17 éves mellett, tehát amit a 31 éves fiúból kimaradt az életünkből, azt most próbálom behozni a kisebb fiamnál és az unokáknál.
Dóri, Hévíz Györkön élsz családoddal, és aktívan részt vállalsz a katolikus egyház életében.
Igen. Először is férjemnek szeretném megköszönni, hogy ő biztosítja számomra ezt a dolgot, hogy én bármikor, bármiben segítségére tudnok lenni a plébánián és a templomi közösségben, hogy ezt támogatja nekem, hogy én tudok mosni, el tudok mindent készíteni oda, és nagy szeretettel csinálom mindezt. Szeretném megköszönni Misi atyának a sok jóságát, amivel engem belevezetett a mélyebb hitéletbe. Nagyon sokat kaptam tőle, és igazából, amikor a lányom 17 éves volt, volt neki egy nagyon nagy vakbélműtétje, igazából ott mélyült el, ott kezdett elmélyülni bennem a hit, mert ott a halálos ágyam majdnem meghalt, akkor kimentem és kértem a Jóistent, hogy vagy adjon nekem elég hitet, vagy a lányom maradjon életben, mert úgy érzem, hogy ezt én még nem tudom elviselni. És ott ebben a pillanatban tudatosult bennem, hogy a Jóisten nagyon szeret engem, és akkor eldöntöttem, hogy mindent megteszek a Jóistennek én is. Ezért minden nap szentmisére járok, gyónok én is, és próbálom a katolikus egyháznak, és amit Medjugorjeban a szűzanya kér tőlünk.
A következő 5 dolgot kéri: a lélekkel végzett rózsafűzér imádságát, az euharisztia gyakori vételét, a szentírás olvasását, a böjt végzését és a havi szentgyónást.
Ezt az 5 dolgot elmélyítettem az életembe, és most így élem a hétköznapokat, és megélem a Jóisten szeretetét és a kegyelmét minden nap, ahogy hordoz engem a tenyerén.
Kedves Dóra, mesélj nekünk a Hévíz Györki egyházközösségi életedből, hogy te pontosan milyen részt vállalsz.
Hát sok mindenben próbálok segítségére lenni mindenkinek. Részt veszünk a felolvasásba, anyukámmal a sekrestés, őnek is sokat segítek benne a miseruhák mosásában, a takarításban.
Az egyházi ünnepekkor több a teendőtök, és akkor anyukádat egy kicsit próbálod tehermentesíteni.
Igen, igen, vannak teendők, igen, az ember úgy gondolja, hogy elmegy a szentmisére, és ott van minden, hát azért van előtte és utána is rengeteg dolog, amiben tényleg mi ott, itt Hévízgyörkön 4-5-en vagyunk, akik akik így közelebb látjuk a templomi munkákat, és nem egy nagy egyházközösségünk van, de viszont még így se vagyunk néha elegen ahhoz, hogy minden rendben legyen, de azért mennek a munkák, és szívvel, lélekkel együtt segítjük egymást, és csináljuk. Ezen kívül van még hétfőnként egy családi imaóra, ami inkább idősebb nénik részvételével szokott zajlani. Aztán szerdánként van egy dicsőítő szentségimádás a templomba, amit én is nagyon-nagyon szeretek, és 2 éve péntekenként egy csendes szentségimádási órát indítottunk, ahol nagy szeretettel együtt vagyunk a testvérekkel, és a jó Istent közelebbről dicsérjük együtt.
Dóri, ugye köztudott, hogy nagyon szívesen részt veszel zarándokutakon és lelki gyakorlatokon.
Igen, ez nagyon-nagyon meghatározó pont lett az életemben. Igazából Medjugorje az egyik kedvencem.
Az az egyik szívügyed?
Igen, ahová ha tehetem, évente többször is kimegyek, és annyi lelki erőt ad nekem, és megszerzem azokat a tapasztalatokat ott kint, amiket itthon a családba fel tudok használni. És így megkönnyíti az életemet, és úgy gondolom, hogy a gyerekeket is egyre közelebb tudom hozni a jó Istenhez.
És melyik volt, ha így visszaemlékszel a zarándok útjait sorára, amelyik leginkább meghatározott? Ki tudnál esetleg emelni ebből? Vagy mindegyik? Tudom, hogy mindegyik valamiért fontos és megfog, de hogy ami esetleg ilyen mélyebb nyomot hagyott benned?
Mindegyiknek megvan a maga szeretete, és mindegyiknek megvan a maga, megvan a lelki élménye ezeknek a zarándokutaknak. Mindig történik valami, és mindig valami nagyon-nagyon jó élménnyel tudok hazatérni, vagy a rózsaillattal, vagy a keresztnél az érzéssel, amivel ott a Jóisten a lelkemet teljesen elárasztja a szeretetével. Igazából mindegyik nagyon-nagyon jó, és minél többet megyek, annál nagyobb élményekben van részem, úgyhogy én ezt mindig, ahányszor csak tehetem, mindig ki fogok menni.
Hát kívánom, hogy a Jóisten továbbra is adja meg ezt a kegyelmet, hogy részt tudjál venni minél több zarándokúton, és a lelki gyakorlatokkal kapcsolatban mi az, amit megosztanál a kedves rádióhallgatóknak? Miért fontos ez neked, és általában hol szoktál részt venni lelki gyakorlatokon?
Nekem az egyik kedvenc lelki gyakorlat vezető Mió Barada. Én nagyon ragaszkodom a lelki gyakorlatához, mert ő egy olyan karizmatikus személyiség, akitől nagyon-nagyon sokat tanulok, és az imái által olyan szinten békességet, türelmet hozok haza, hogy más helyeken ilyet még nem tapasztaltam. És igyekszem évszakonta egy ilyen 3-4 napos lelki gyakorlatra elmenni. Egyrészt, hogy picikét a világból ki tudjak szabadulni, és csak a Jóistennel tudjam tölteni ezt a pár napot, hogy hitben tudjak erősödni. És ezáltal itthon könnyebben fogok tudni imádkozni.
És általában ezek a lelki gyakorlatok hol szoktak zajlani?
Hát én a környéket részesítem előnybe, Gödöllő Szent Háromság templom, Mária Besnyő lelki gyakorlatos ház, és ugye Medjugorje.
Kedves Dóri, mit üzensz a rádióhallgatóknak, hogy ezt a csodálatos hit életedet te hogyan tudod beilleszteni a hétköznapok sodrásában?
Hát én elmondom most megint a férjemet, akinek nagyon-nagyon hálás vagyok. Ő megteremti nekünk itthon azt az anyagi hátteret, hogy kozmetikusként itthon dolgozom, és igazából az időmet úgy osztom be, hogy én szeretném. És innentől kezdve Margarita nővér mondta, hogy ő hajnal 3-kor kell azért, hogy a Jóistennel tudja kezdeni a napot. Hát én általában reggel 5-kor szoktam az első rózsafűzéremet elmondani, ha sikerül, akkor 2-t, reggel 7-ig, és aztán a szentmise, az itthoni dolgok.
Hetente hányszor szoktál szentmisén részt venni?
Hatszor mindenképpen, tehát nem nagyon szeretek szentmisét kihagyni, mert akkor már érzem a lelkemen, hogy nincs ott azon a helyen, ahol én szeretném tudni.
És azt itt Hévízgyörkön, vagy valahol környékbeli helyeken teszed meg, illetve reggel vagy este?
Ez mindig attól függ, hogy alakul a napom. Nagyon szeretem a reggeli szentmiséket, általában reggel szoktam járni, de hát nálunk már Hévízgyörkön nincs szentmise hétköznap, ezért Bagra szoktam átjárni, de nagyon szeretem a Szent Háromság templomot, a Premontrei templomot, Galga Hévízt, a Turai atyát, úgyhogy nagyon sok helyre járok, és ezáltal így nagyon sokoldalúan tud az ember feltöltődni, mert ahány atya, annyiféle szentmise, és ezáltal szerintem mindegyikből lehet egy kicsit meríteni, és így nagyon jól összeáll a heti kép a hétvégére.
És ugye a Medjugorjébe is a Szűzanya hangoztatja, hogy a rózsafűzér imádság nagyon fontos. Ez számodra miért fontos, és amint mondtad, hogy ha tudod, nem csak egy rózsafűzért mondasz el, hanem többet is.
Számomra a rózsafűzér imádság nagyon nagy lelki békét ad, és megnyugtat. Ha valami gond van, vagy baj, én elsőként a rózsafűzért veszem a kezembe, és egyből elkezdem imádkozni, és minket az itthoni dolgokban is számtalanszor megsegített. Egyet mindig reggel elmondok, de ha sikerül, inkább kettőt. Én nem mondom, hogy leülök, és mindig egymás után a négyet elimádkozok, autóba is szoktunk imádkozni rózsafűzért, és délben még egyet, és este a maradékot mindig lefekvéskor. Mivel a fiammal együtt még most megtehetem, hogy együtt imádkozunk, ezért így egy kicsit jó, és itthon is van egy ilyen kis ima közösség ezáltal, és az esti imához Bibliát szoktunk még olvasni, a Bibliából egy verset. A reggeli imát, a reggeli imáink után a napi evangéliummal és a reggeli csendességgel zárjuk, este pedig a szokásos imák után a Bibliából szoktunk egy verset felolvasni.
Hát ez gyönyörű, Dóri, és úgy gondolom, hogy ez példaértékű, és kívánom, hogy ezt a csodálatos szokásaidat tovább is vidd, meg tud tartani, és át tud adni a kis ifjú generációnak is a családba.
Nagyon szépen köszönjük. Igen, igyekszem minél többet átadni a gyerekeknek, mert úgy gondolom, hogy a mai világban a világ annyira elviszi őket, hogy a hit annyira kis mértékben marad meg az életükben, hogy muszáj pótolni ezeket a dolgokat.
És most ugye itt még januárban vagyunk, de esetleg tavaszra, nyárra milyen zarándok terveid, illetve lelki gyakorlatos látogatottsági terveid vannak? Amit már most tudsz.
Februárban az új is megcsodáidat lelki gyakorlatra fogunk menni. Aztán hát nyilván húsvétkor Medjugorje mindenképpen, és júliusban a gyerekekkel szoktunk járni egy zarándok táborba. Most így januárban így ezek vannak készülőben.
Ez a gyermekekkel, amin részt fogsz venni a zarándok táborba, erről mit lehet tudni? Milyen feladatokat látsz el, illetve miért mész szívesen erre a táborra?
Azért megyek velük szívesen, mert olyan helyeken járunk, és olyan templomokat látogatunk, amiket egyébként így a hétköznapi életben nem hiszem, hogy eljutnék oda, és látni azt, hogy a gyerekek együtt imádkoznak, és nap mint nap legyalogolnak 24 kilométert a melegbe, hogy mennyire kitartóak, és mennyire együtt vannak, és segítik egymást, nekem ez nagyon sokat jelent az életbe.
És milyen korosztály vesz részt ebben a táborban? Gondolom felsősek, vagy középiskolások már?
5. osztálytól a gimnazista 18-ig szoktuk vinni a gyerekeket, és én igazából nem sokat gyalogolok velük, viszont mindig igyekszem eléjük odaérni, és akkor beülök a templomba, és imádkozok értük, hogy jó barátságok szövődjenek, közelebb kerüljenek a jó Istenhez, és ezt pont beszélgettük ott a kísérőkkel is, hogy igazából még nagyon fiatalok, és lehet, hogy nem fognak annyira még kötődni a templomhoz, de bízunk benne, és reménykedünk abban, hogy felnőtt életükben majd visszagondolnak erre, hogy ők voltak ilyen táborba, és milyen templomokat láttak, és énekeltünk, és gitároztunk esténként, és közösen mondtuk az esti imát, vagy az étkezések előtt és utána imát, és lehet, hogy majd felnőtt korukban, ha lesznek gyerekeik, és leülnek az asztalhoz, akkor eszükbe jut, és ha csak egyszer elmondják már, szerintem akkor már jót tettünk velük.
Ez így van. Kedves Dóri, köszönöm szépen a beszélgetést, és szívből örülök, hogy ezeket a gondolatokat megosztottad a rádióhallgatókkal, mert úgy gondolom, hogy a te életed példaértékként szolgálhat mindenki számára. Köszönöm szépen, a Jóisten áldását és a szüzanya oltalmát kívánom további életutadra.
Nagyon szépen köszönöm, dicsőség legyen az Úrnak.
Amen.
Kedves hallgatóink, Illésné Angyal Dorottyával Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádió.